vadászok, tehát azért el lehet képzelni azt az újongást, amikor egyszer csak a semmiből északról megjelentek ott a túzakok, hát ott tényleg csoda, hogy ennyi madár is visszajött.
Hát bele se akarok gondolni.
Orbán Zoltánnak köszönjük szépen, hogy itt volt velünk.
Én is köszönöm a lehetőséget.
Tények, vélemények. Következnek a Klubrádió hírei.
14:30, jó napot kívánok, Filip István Gábor vagyok. Nem éltek vissza a gyülekezési joggal azok a fiatalok, akik márciusban behatoltak a Fidesz Lendvai utcai székházának udvarára, mondta ki a Pesti Központi Kerületi Bíróság. Mind a 11 eljárás alá vont személy esetében hatályon kívül helyezték a szabálysértés miatt hozott rendőrségi határozatot, és megszüntették a velük szembeni eljárást. Mégsem indított eljárást a székelymenet szervezője ellen a román kormánypárti képviselő. Bogdán Diakonu visszavonja tegnap benyújtott feljelentését. Azt mondta, békülékenysége jeléül döntött így, miután azt tapasztalja, hogy az RMDS letett arról, hogy a parlament elé terjessze az autonómia törvénytervezetet. Bezártak az autós iskolák Szerbiában. Egy szigorú jogszabály miatt október 25-e óta egyetlen autós iskolának sincs működési engedélye az országban. Egy évük volt az intézményeknek, hogy felkészüljenek az új feltételek végrehajtására, de nem teljesítették azokat, így mindegyiknek le kellett húzni a rolót. A sok egyéb feltétel mellett a legnagyobb gondot az jelentette az iskoláknak, hogy a gyakorlópályának 51 méter hosszúnak és 7 méter szélesnek kell lennie, valamint minden vezetői kategóriára rendelkezniük kellett volna gépjárművel. Végül az időjárásról, északon és nyugaton felhős lesz az ég, ott egy-egy zápor is előfordulhat, máshol a napos időben csapadékra nem kell számítani, 17 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap csökken a felhőzet, nagyrészt derült napos idő várható, esni nem fog, de az északi szél megerősödik majd, prognosztizálja az időjárás.hu. A hőmérséklet már csak 12 és 17 fok között alakul, minden szentekkor száraz idő lesz 15 fokkal. Friss hírek és időjárás jelentés legközelebb 3 órakor a Klubrádióban.
Klubrádió. Tények, vélemények. Eurózóna. Az Európai Unióról. Péntekenként 13 órától. Zöld klub. Pontosan, szépen, ahogy a csiga megy a réten.
A Magyar Passzívház Szövetség szakmai támogatója a Hatékony Háznapok Nyisson Ön is programnak és annak a kutatásnak, amelyben felmérik a hazai fenntartható és környezettudatos épületeket. Ennek keretében és a Nemzetközi Passzívház Nyílt Napok több éves hagyományát folytatva saját szervezésű programokkal várják az érdeklődőket, ismét megnyílik néhány épület kapuja. A telefonnál Vadovics Kristóf, az egyik szervező. Jó napot kívánunk!
Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Hogyan szedték össze a látogatható házakat? Ők jelentkeztek, vagy önök kutatták fel őket?
Két oldalról indult el a szervezés. Egyrészt elkezdtünk mi idén nyáron egy adatbázist, amit a szakmai tanácsadó testületünkkel közösen kezdtünk el szervezni. Ennek tagja Ercsei Attila, a Magyar Építészkamara alelnöke, Magyar Passzívház Szövetségének az elnöke, Fejler József, illetve a Budapesti Műszaki Egyetem egyik oktatója, dr. Medgyasszai Péter, és az ő iránymutatásukkal együttműködve kezdtünk el egy közös adatbázist, amiben kiadtunk egy sajtóközleményt, amelyben felkértük az olyan házak tulajdonosait, akik valamilyen hatékony házkategóriába beleférnek, hogy jelentkezzenek. Tehát ez volt az egyik keresési mód, a másik pedig mi kezdtünk el már olyan házakat, házak tulajdonosait megkeresni, akikkel kapcsolatban tudtuk, hogy beleférnek esetleg ebbe az adatbázisba.
Gondolom jellemzően családi házak jelentkeztek, illetve családi házakat találtak ebben a kategóriában.
Elsősorban családi házakat, de természetesen mi úgy hirdettük meg a felhívást, hogy középületeket is várunk az adatbázisba, és szerencsére ilyenek is jelentkeztek az ország különböző pontjáról, Zalaegerszegtől kezdve Gömörszőlősig, ami ott Miskolc mellett levő település, de akár Szegedről is vannak épületek, tehát az ország egész területéről jelentkeztek épületek.
Mi az aránya a közintézmények és a magánházak között, és melyikkel volt nehezebb dolguk?
Hát értelemszerűen a magánházakból sokkal több van, körülbelül a háromnegyed az épületeknek az magánépület, és ugye egy negyede körülbelül a középület. Beszervezés szempontjából talán egy picit több munka van a középületekkel, de nem feltétlenül jelenti azt, hogy problémások. Ezek egyedi esetek, hogy mikor éppen melyik problémás, de szerencsére nem volt túl sok gondunk.
Milyen kategóriák vannak? Tehát biztos van különbség az áramot termelő aktív ház és egy szimplán utólagosan leszigetelt ház között.
Igen, annyit el szeretnék még kiegészítésként mondani, hogy mi a Green Dependent Intézet keretében szervezzük ezt a hatékonyháznapokat, és ugye a szakmai partnerünk a Magyar Passzív Ház Szövetség többek között, illetve a Budapesti Műszaki Egyetem. Tehát a Magyar Passzív Ház Szövetség is szervez látogatásokat, amik kimondottan csak passzív házakat néznek meg. Mi a hatékonyház program keretében kibővítettük ezt a meglátogatható házak körét pont amiatt, mert mi nem csak ezekre szeretnénk fókuszálni. Tehát lehet jelentkezni aktív házzal, passzív házzal is, lehet olyan házakkal is, amik példaértékű felújítások, tehát például van nagyon sok olyan jellegű épület, magánház, aki bejelentkezett az adatbázisba, hogy mint a FG kategóriáról sikerült A vagy A+-osra feljavítaniuk az épület energetikai tulajdonságait az épületnek. Emellett mindenféle alacsony energiás házat keresünk. A definíció szerint ugye nekünk a közel nullás épületeket szeretnénk bemutatni, ami a nemrég megjelent EU-s irányelv direktíva alapján kötelező lesz az EU mind a 28 tagállamában most már. Csak hát ugye a magyar definíciók a kormány részéről még nem jelennek, hogy pontosan mit is jelent ez a közel nullás. Ezért is neveztük el mi az egész programot, meg a látogatást hatékony háznapoknak, mert hát igazából ez egy kicsit bővebb kategória, mint amit az EU-s direktíva meghatározna.
Arról van adatok, hogy melyik a legöregebb ezek közül a házak közül? A legrégibb építésű?
Amiről most én hirtelen nem néztem végig még az adatbázist ilyen szemszögből, de pont tegnap beszéltem egy hölgyel, akiknek 80 éves budapesti épületet újítottak fel. Eredetileg le akarták volna bontani, de az önkormányzati építészeti szabályozások ezt nem tették lehetővé, és ezért felújították, és most egy zéró széndioxid kibocsátású épületet sikerült nekik létrehozni A+-os kategóriás energiabesorolással, és erre úgy emlékszem, hogy 80 éves ez az épület.
Mi az a határ, ahol azt mondják, hogy nem ér a nevem, a te házadat nem mutatjuk be, mert nem elég takarékos?
A Budapesti Műszaki Egyetem oktatóival közösen kialakítottunk egy referenciarendszert ezzel kapcsolatosan, és ott azt mondtuk, hogy A+-os az a legrosszabb épület, amit bemutatunk, illetve nagyon-nagyon kivételes esetekben A-s épületet is, de ott viszont már olyan különböző közösségi szolgáltatásoknak is jelen kell lennie, hogy akár ilyen közös hely megosztó rendszerek, vagy közös mosókonyha működtetés, vagy egyéb ilyen közösségi program, amiben lehet ezeket csinálni. Tehát próbáltuk egy kicsit bővíteni a látogatható házak körét, meg az egész projektet olyan szinten, hogy ne csak az épületek energetikájára koncentráljunk, hanem akár az építőanyagok életciklusát is vegyük figyelembe, egyéb környezettudatossági szempontokat is vegyünk figyelembe. Egy példát mondok, jövő héten szombaton megyünk látogatni Galgahévízre is, ahol két szalmabálnából épült magánházat fogunk megnézni.
Szalmabálnából építették?
Igen, tehát a főfalak szalmabálából készültek, ilyen 60 centis hagyományos szalmabálából, és ugye ezt vályoggal vakolták kívülről, belülről, és ugye a közfalakat meg vályog saját maguk által vetett vályogtéglából építették, és ezek nagyon energetikai tartóképességekkel rendelkeznek.
Hogyan lehet jelentkezni? Tehát, hogyha én úgy döntök, hogy szívesen megnéznék egy ilyen házat, akkor mi a teendőm?
A látogatáshoz, amik jövő héten lesznek, november 4-e és 10-e között, a www.hatékonyhaz passzívházak.hu honlapon lehet jelentkezni. Itt bemutatjuk az összes házat, amit meg lehet látogatni, különböző tulajdonságaikkal, ott vannak az időpontok is, hogy mikor nyílnak meg ezek a tulajdonosok, mikor nyitják meg ezeket a házakat, és ott lehet regisztrálni, illetve mellett 2-3 buszos kirándulást is, egy szervezett látogatást is szervezünk, tehát nem csak úgy, hogy regisztrálok, hogy én nem tudom, én Vácra szeretnék menni megnézni egy házat délután 2-kor, hanem lesz Budapesten jövő csütörtökön egy buszos látogatás, ahol különböző önkormányzati közintézményeket látogatunk, meg többek között a 13. kerületi önkormányzat által épített 100 lakásos passzív ház bérlakást, amit most építenek, 11. kerületben is önkormányzati épületet megyünk megnézni. A Műszaki Egyetem területén látható most az Odóház, ami különböző nemzetközi díjakat is elnyert. Passzív ház az egyetemnek a hallgatói tervezték és építették meg, illetve egy magánházat nézünk meg. Illetve szombati napon is lesz Gödöllök környékén buszos kirándulás, és ugye már korábban említettem, hogy a Magyar Passzív Ház Szövetség szervez saját maga szervezésében passzív házak meglátogatását, szintén szombat-vasárnap Mosonmagyaróvár, illetve Nyíregyháza környékére.
Gondolom, hogy ezeket a látogatásokat egyfajta ötletbőrzének is szánják, tehát nyilvánvalóan azok, akik ide jelentkeznek, valamilyen szinten érdeklődnek ezek után, a megoldások után, talán azért, mert ők maguk is szeretnének valami hasonlót megvalósítani.
Természetesen két fő célcsoportja van ennek a látogatásnak. Egyrészt, amit ön is említett, azok az átlag emberek, akik valamilyen szinten vagy új házépítésében, vagy felújításban gondolkodnak, és ezekhez szeretnének ötleteket gyűjteni, szeretnék megtudni a buktatókat, hogy mikre kell odafigyelniük a különböző lépési folyamatoknál, technológiai dolgoknál, illetve a szakembereknek is szeretnék terjeszteni ezeket a dolgokat, tehát építészeknek, kivitelezőknek, akik akár még kreditpontot is kaphatnak értem, mert a Magyar Építészkamaránál sikerült beegyeztetnünk ezeket a látogatásokat, és az építészek, építésztanoncok kaphatnak kreditpontokat érte.
Akkor a tulajdonosok valamiféle idegenvezetéssel készülnek, elmondják, hogy kérem szépen, ez itt a háromszorosan szigetelt, dupla hővédő üveggel ellátott ablakunk?
Igen, alapjában ezt, azt szeretnénk, hogy a tulajdonosok, illetve bizonyos esetekben maguk a tervezők, vagy a kivitelezők is ott vannak, és segítik szakmai tanácsokkal a látogatókat. De alapvetően az egésznek a célja az, hogy bemutassuk, hogy ezek a házak élhetőek, lakhatóak, az, hogy valaki egy passzív ház, valaki, és közhédelemmel ellentétben nem fulladnak meg attól, hogy nem nyitják ki az ablakot esetleg szellőztetés gyaránt, hanem más megoldásokat használnak. Tehát ilyen kézzelfogható tapasztalati információkat szeretnénk, hogy a látogatók megkapjanak a tulajdonosoktól elsősorban.
Nagy az érdeklődés a program iránt?
Igen, folyamatosan gyűlik a jelentkezéseknek a száma, és értelemszerűen folyamatosan tárgyalunk a tulajdonosokkal is, hogy ahol bejelölték, hogy maximum 10 embert fogadnak, akkor esetleg vagy egy másik időpontban is nyissák meg az épületet, vagy hogy próbálják meg úgy szervezni, hogy akár 15-20 embert is be tudjanak fogadni.
De igen, egyébként nehéz lehet a tulajdonosoknak, hogy vadidegenek elmennek az otthonukba körülnézni. Nem biztos, hogy mindenki kapásból örül ennek.
Nem, mi nagyon-nagyon hálásak vagyunk az összes tulajdonosnak, aki ebbe belevágott és bátran megmerészeli ezt tenni. Mi nagyon-nagyon szépen köszönjük nekik, és igen, ez egy nagyon bátor vállalkozás. Kell egy elhivatottsága miatt is, hogy bemutassák azt, hogy ők mennyire jó házban élnek, illetve kell egy olyan jellegű közösségi szellemiség, hogy amit nekem esetleg nem vált be, akkor ezt megosztom másokkal, hogy ők ezt másképp csinálják. De alapvetően az is, hogy milyen jók ezek az épületek, milyen kevés energiát fogyasztok, és mennyit meg tudok akár spórolni ahhoz képest, vagy esetleg kezdetileg ez egy kicsit többbe került a kivitelezés során.
Mennyire kell elszánnak lenni ahhoz, hogy valaki egy ilyen házat építsen magának? Tehát mennyire kell megküzdeni például a hatóságokkal?
Hát szerencsére most már a jogszabályok eléggé afelé irányulnak, hogy most már általános épületeket most már teljesen jól lehet csinálni. Hogyha valaki egy kicsit elrugaszkodotta, például Szamabála házat szeretne építeni magának, ott bizonyos települési jogszabályok még nem elég rugalmasak, tehát nem mindenhol engedélyezik, van, ahol könnyebben megy, van, ahol évekig kell esetleg küzdködni az önkormányzati különböző osztályokkal. De hogyha sima passzív házat szeretne valaki csinálni, azt is meg lehet csinálni. Tehát azoknál meg nem kell olyan túlzottan különleges engedélyeket beszerezni, azokat most már engedélyezik elég könnyűszerrel.
Vadovics Kristóféknak sok-sok látogatót kívánunk, és köszönjük szépen, hogy itt volt velünk, és mindezt megosztotta a hallgatókkal is.
Én is nagyon szépen köszönöm, és viszontlátásra.
Viszonthallásra.
Klubrádió.
Tények, vélemények. Felütés. Alkotók és műveik a klasszikusok vonzásában. Eszes Kinga és Molnár Szabolcs műsora minden szerdán este 8-tól.
Reklám. Reklám hangzott el. Zöld klub. Pontosan, szépen, ahogy a csiga megy a réten.
Két hétre üzzük ki az életünkből a műanyag zacskó áradatot. A két hét október 21-én kezdődött, és november 4-éig tart, persze lehet tovább is csinálni. A feladat, hogy ne hozzunk el a boltból ez alatt a két hét alatt nejlon zacskót. Ugyanakkor nem az a cél, hogy átszokjunk a papírtáskára, bár elvileg nem sérti az alapszabályt, ha valaki papírtáskát visz haza, de akkor még négyszer újra kell használnia. Aki csatlakozik a kezdeményezéshez, könnyebb lelkiismeretet és textil szatyrot nyerhet. A telefonnál a kezdeményezés ötletgazdája Szűcs Róbert Eliász felelős gasztrohős. Háló, szia!
Jó napot kívánok, sziasztok!
Miért pont az acskóknak üzentél hadat?
Többen is vagyunk, ezt mindenképp megemlíteném a felelős gasztrohősnél. Egy vasárnap délutáni beszélgetés során gondolkodtunk azon, hogy mi legyen a következő kampányunk, mik azok a területek, ahol úgy gondoljuk, hogy egy közösségi mozgalommal lehetne van elérni. És hát ezek az acskók nagyon régóta úgymond nyűg a társadalomba. Folyamatosan találkozunk vele, nagyon szembetűnő problémákat jelentenek. Nem csak arra kell gondolni, hogy az acskónak annyi előállítási költség a természetre, hol lehet használnak fel rá, hanem arra is lehet gondolni, hogy ahogy az állatok, amikor a teknősök a tengerben megeszik ezeket, vagy akár a hulladékjárakókba, ahol szétfújja a szél, és akkor a kertünkbe találkozunk az acskókkal, szóval úgy mondani, hogy esztétikus eszköz, és ezért nagyon szépen lehet ezzel kampányon is emberek figyelmét felhívni a környezetvédelem fontosságára.
Ez természetesen érthető, meg van a blogon egy fantasztikus aronda kép is, amely egy tengerpartot ábrázolt el eszemet elve különböző zacskókkal, de hát azért nem, természetesen nem ez az egyetlen szemét, ami elrondítja a környezetet, akár itthon, akár a világ más tájékán. Lesz, mit tudom én, a jövőre, jövő héten vagy a jövő hónapban a teljes dobozok ellen is valamiféle kampány?
Ezen gondolkodunk most. Jelenleg 650 résztvevője van a kampányunknak, akik úgymond megfogadták, hogy ebben a két hétben nem fognak nejlonzacskót használni. Úgy gondoljuk, hogy mindig kis léptékekben kell menni, emberek figyelmet felhívni, és valamiféle közösségeket teremteni ezek a témák köré. Sajnos még nem tudom elárulni, mi lesz a következő lépésünk. Van több terület, akár a sztirofóm csomagolóanyagok, amiben az ételfutárok viszik az ételeket, ez egy nagyon szép terület szerintem, amivel ugyanúgy lehet foglalkozni.
Ugye a legtöbben úgy gondolják, hogy már mindenütt fizetni kell az acskókért, de ők mind megfeledkeznek a zöldséges pult és a zsömle kiflip pult vékony zacskóiról, amiket egyébként én otthon macskahalmozásra szoktam használni.
Nagyon szép történetek jöttek a Facebookon is, maga az esemény kapcsán, ahol az emberek leírták, hogy hogy próbálják ezt kikerülni. Az egyik kedvencem, amit láttam, ott a hölgy összegyűjtött egy CBL zacskót, egy fáró zacskót, meg egy felirat nélküli zacskót, ezeket mind magánál hordja, és azt használja fel a zsemléknek, meg a kenyereknek a csomagolására, amelyik boltban itt tartózkodik. Ez azért is fontos, mert volt egy eset, amikor CBL zacskó volt nála, és Spárban tartózkodott, és azt mondták, hogy ez kívülről hozta ezt a kenyeret, így nem akarják elszámolni, de becsületes volt, és nem akarta kihasználni az eladó hölgyet, és így jelezte neki, hogy nem, ez a saját zacskó, emiatt most a félretés miatt külön gyűjtögeti és külön viszi be a zacskókat, ami szerintem nagyon szép.
A kampányhoz való csatlakozás, az abban való részvétel és a szabályok betartása az teljesen önkéntes alapon működik? Önbevallás alapján?
Igen. Lehetőség arra nincs, hogy 650 embert kövessünk folyamatosan és nézzük, hogy tényleg nem kér a zacskót, de vannak már olyan hozzászólások is, ahol emberek találkoztak valakivel, aki a kampányban részt vett, mert előtte állt a sorban is szólt, hogy nem szeretne zacskót kérni, mert neki egy környezetszennyezés, és utána beszélgetés kiderült, hogy neked a kampányban vettek részt.
Azt hogyan döntöttétek el, hogyha valaki papírtáskát, tehát hogy papír zacskót négyszer újra kell használni? Tehát miért pont négyszer?
Életciklus előzések vannak, hogy mekkora erőforrás kell ahhoz, hogy egy papír zacskót használjunk, az mekkora erőforrásba kerül, hogyha nejlon zacskót használunk. papírzacskónak a nagy előnye az, hogy a papír az lebomló és valamilyen szinten megűrő erőforrás, fát használunk hozzá. Ez se tökéletes, de még mindig jobb, mint az olaj. De energia felhasználás szempontjából több energia kell ahhoz, hogy egy papírzacskót állítsunk elő, amit sokan nem tudnak, mint a nejlonzacskó. És emiatt határoztuk meg, hogy ha négyszer használjuk újra a papírzacskót, akkor úgymond, hogy egy nejlonzacskónak felel meg, és megülő erőforrást használtunk hozzá.
Lehet még csatlakozni a kampányhoz, hiszen már elkezdődött.
Igen. Szerintem ennek egy oktató célzata van, bármikor bárki jöhet, nagyon jó történeteket lehet olvasni a blogon, és jönnek következő kampányok, szóval bízunk benne, hogy ez gyűrűzik tovább, és az emberek, akik most csatlakoztak a következő körben is szívesen látunk.
Egyébként mekkora az értetlenség az arcokon, már mint a pultosoknak az arcán, az eladóknak az arcán, amikor valaki azt mondja, hogy ő nem kér zacskót?
Igen. Változó. Valaki nagyon pozitívan nyilatkozik, valaki meg nem érti, hogy vagy ez most miért, főleg, hogyha ilyen van, akkor miért szeretne valaki saját zacskót használni. De szerintem, amit mi tapasztalunk így baráti körben, egyre több pozitív visszajelzés, egyre több az eladó, aki, hogyha olyan boltokba jár mindig az ember, mindig megismerik az eladók, és ma automatikusan reagálnak. Szóval így beszélgetési téma is lehet föl lehet dobni, hogy nem kérek, miért nem, mert fontos a környezetvédelem, miért mi ezzel a probléma. Szóval így úgy mondom, igen, szóval meg sok vetülete van, ami mindenképp.
Persze az igazán vicces az az, hogyha olyan valaki csatlakozik a kampányhoz, aki maga szokta adogatni az acskókat a különböző szupermarketekben. Egyébként ti hisztek abban, hogy hogy egy ilyen kampány valamilyen szinten megváltoztatja az emberek gondolkodását, és majd kampányon kívül is úgy döntenek, hogy akkor ők elviszik a fonott kosarat az ABC-be, és abba vásárolnak be, és nem zacskóba.
Hanem így lenne, nem csinálnak a kampányt.
Igen, ez jogos.
Köszönjük szépen Szűcs Robertnek, hogy itt volt velünk. És akkor én fordulok Szávosztvas Dánielhez, akivel Dunai szigetekről beszélgettünk a műsor elején, és azt szeretném megtudni a Dunai szigetekkel kapcsolatban, hogy az élővilág az mennyire fontos egy-egy ilyen szigetnél.
Hát mivel mindegyik szigeten van élővilág, így elég fontos. Én sajnos nem értek annyira hozzá, mint a földrajzi és a történeti földrajzi részéhez, de általában mindig utána szoktam nézni, és hát aki nyitott szemmel járkál a természetbe, az azért látja ezeket a dolgokat, a madarakat, legalább meg lehet tanulni terepen.
Valaki egyébként kimegy a szigetek mindegyikére, megnézi azt, hogy milyen növények, milyen állatok élnek itt, feltérképezitek ilyen szempontból is ezeket a szigeteket? Mert azt láttam, hogy majd mindegyikről vannak gyönyörű fotók.
Hát én elvégzem az én dolgomat, és ahogy fejlődik a tudásom, úgy esetleg vissza lehet oda menni, és esetleg amíg legutóbb elfelejtettünk megemlíteni, akkor úgy ennek még utána lehet nézni. Meg szoktunk nagyobb társasággal is menni, és ilyenkor mindenki összedobja, amit tud, és így mindenki tanul ebből valamit.
Mármint a biológus megnézi a növényeket.
Igen, azt mondja, hogy hát az egy nagy kócsag, és akkor én csak annyit tudtam volna esetleg, hogy kócsag, és akkor már esetleg a latin nevével is okosabb vagyok, amikor hazamegyünk.
És akkor ezt valahol összegyűjtitek, ezeket az információkat?
Hát ez a blog, ezért van, ez a Dunai Szigetek blog. Valaki már mondta, hogy ez olyan, mint egy lexikon, de...
Hát nem, mert annál érdekesebb.
Igen, kicsit lehetne interaktívabb, de hát ez...
Minden szigetről írtál már a blogban?
De nem. Hát rengeteg sziget van Romániában, Szerbiában, Ausztriában, Németországban, és oda elég nehéz eljutni. Főleg a Dunakanyar szigeteit jártuk be mindet, de Csepel-szigette is, és a környékén is jól állunk, és Gemencbe is eljutottunk sziget közbe.
Az milyen jó kis túra lenne végig menni a Dunán valamilyen kézihajtású vízi közlekedési eszközzel,
hát
és mindegyik sziget megelni.
Hát akár csak egy kenúval nagyobb társaság, az is nagyon jó lenne.
De miért pont a szigetek kezdtek érdekelni, mert nem a hegyek például?
Hát nem tudom, szóval ez így alakult, erre nem tudok jobbat mondani, hogy mert ahol lakunk, ott van szembe hegy, van alföld, van folyó, van sziget, és akkor ebből valahogy a sziget maradt meg.
Igen, a műsor elején mondtam, hogy biztos sokat forgattad a Robinson Crusoe-t.
Igen, meg a Rejtelmes szigetet.
Köszönjük szépen Szávosztás Dánielnek, hogy itt volt velünk, és most még van időnk megköszönni a kollégáinknak is.
Közöttük Például Rózsahegyi Gábornak, aki segített nekünk fölvenni a műsor elejét.
Burger Lalának, aki itt ül velünk szemben.
És Havas Juditnak, aki kint van a telefonoknál.
És szerintem ennyi.
Körülbelül. Köszönjük.
Zöld klub. Pontosan, szépen, ahogy a csiga megy a réten.
Műsorunk végén következnek a színes hírek,
vagyis a zöld információk.
Patkány szépségversenyt rendeztek Ukrajnában. A Donyecki Blöki lett az idén megrendezett odesszai patkány szépségverseny győztese, amelyre összesen 50 rágcsáló nevezését fogadták el. A nem mindennapi versengés győztesének jutalma a legszebb patkánynak kijáró Odessa kupa volt, amelyet mindenféle nyalánksággal töltöttek meg a rendezők, mi pocok szem szájnak ingere. A jelentkezőknek a versenyt megelőzően komoly válogatón kellett átesniük, mely során a szigorú zsűri a külcsím mellett a belbecs, azaz az ügyesség és a találékonyság is sokat nyomott alatban. A nevezetteknek a kupáért vívott versengés során számos feladatot kellett megoldaniuk. Számolták például, hogy egy perc alatt ki képes több tárgyat megszagolni, melyik versenyző ér leghamarabb az akadálypálya végére, illetve melyik patkány mennyire szófogadó. Külön versenyszámban bírálták el a gazdik alkalmasságát is azzal, hogy bekötött szemmel kellett megtalálnia mindenkinek a saját házi kedvencét. A jelképes korona végül is Donyeckből érkezett, Tuzik, magyarul talán a Blöki a legjobb megfelelője ennek a névnek, tehát ez egy patkányhölgyet illetett. Gazdája elmondta, hogy odahaza két macskával és 8 díszpatkánnyal osztozik a lakáson. Az utóbbi a kedvenc szórakozása, hogy tömegesen kergetik meg a cirmosokat, melyek rémült nyávogással menekülnek a csattogó fogak elől.
Hát tudod, kíváncsi vagyok, a patkány szépségversenyen elhangzott az a szó, hogy világbéke. Én egy olyan hírt találtam, ami arról szól, hogy hogyan csinálnak esőt Kínában. Nem tánccal, ezt elárulom.
Esőt csináló bot?
Majdnem. Mindenféle ilyen vegyi anyagokkal. Én nem vagyok benne biztos különben, hogy ez a technika ez nem von maga után később majd káros következményeket, de egyelőre még csak az a hír, hogy az időjárás befolyásolását jelenleg mintegy 5 millió négyzetkilométeren Kína teljes területének felén, több mint 2200 megyében alkalmazzák, olvasható az Országos Meteorológiai Hivatal jelentésében. A jelenleg működő rendszer már hatékony, finomításra szorul, és további területekre való kiterjesztése szükséges ahhoz, hogy a természeti katasztrófákat és a globális felmelegedés hatásait kezelni lehessen, vélik a szervezet szakemberei. A kínai kormány célkitűzései szerint a mesterséges eső mennyiségét az évtized közepéig a 2011-es értékhez képest 10%-kal növelnék. Minden évben 3000 milliárd köbméter csapadék halad át az ország felett, ennek azonban mindössze 20%-a esik le a kelet-ázsiai országban. Hatékonyabb és kiterjedtebb módszerek alkalmazásával éves szinten akár 280 milliárd köbmétert is elérheti a pótlólagosan szerzett eső és hó mennyisége, becsülte korábban a meteorológiai hivatal. A csapadékképződést Kínában a felhőmagvasítás elnevezésű módszerrel befolyásolják, amelynek során rakéták, illetve repülőgépek ezüstjodiddal, folyékony nitrogénnel vagy fagyasztott széndioksziddal bombázzák az eget. Ezen anyagok hatására a felhőkből kicsapódik a nedvesség. A képződő vízcseppek a gravitáció hatására a földre hullanak. Az eljárást a 2008-as pekingi olimpia és a 2010-es sánkhái világkiállítás alatt is alkalmazták, ugyanígy fontos politikai vagy sportesemények alkalmával is bevetik. A tervek között szerepel egy beavatkozást irányító nemzeti központ létrehozása is, amelynek feladata a szabályozáson túl a technológiai segítségnyújtás, a tudományos kutatás és az időjárás befolyásoló technikák továbbfejlesztése. Az időjárás befolyásolása, az országot sújtó aszály ellensúlyozása, a búzatermelés garantálása miatt is kiemelkedő jelentőségű. Az új programok fontos szerepet játszhatnak a központ terveiben, amelyek alapján az éves gabonatermést 2020-ra 550 millió tonnára növelnék.
Az szép. Engem az érdekelne, hogy ezek a kémiai anyagok, amikkel megbombázzák ezeket a felhőket ugye a magvasítás során, ezek ott maradnak fönt, vagy ezek is visszaesnek a földre?
Hát valószínűleg erre... Ennek megválaszolására egy meteorológust kéne megkérdezni, szerintem vegyük fontolóra, hogy megkérdezünk a jövő héten.
Addig is egészségükre.
Viszont hallásra.
Milyen volt? Mennyire zöld?
Zöld!